Kedves hallgatóink, Lévai József születésének 200. évfordulójáról emlékezünk. Az idén ennek keretében elindult itt Miskolcon egy programsorozat, a nevét viselő református gimnázium és diákotthon fő szervezésével, és hát sorra véve az eseményeket egy nagyon jelentős pontjához érkeztünk ennek a programsorozatnak, hiszen március 26-án szerdán 18 órától a Református Egyház kerületi székház nagytermében Lévai József emlékére egy estet tartanak, amit nem kimondottan hangversenynek neveznék, hiszen gondolom, hogy prózában is nagyon sok mindent megtudhatunk Lévai József életéről. Köszöntöm a stúdióban Flach Antalt, a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium művésztanárát, zenekutatót, ennek a hangversenynek a házigazdáját. Hát mi mindennel készültök, tegeződjünk, hiszen már nagyon sokszor beszélgettünk itt a rádióban is, hiszen itt prózában, zenében, versben, összművészeti szempontból megismerhetjük Lévai Józsefet.
Igen, hát valóban így van, és nagy öröm számomra, hogy ismét mesélhetek erről a kedves rádióhallgatóknak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm már is neked a lehetőséget. Itt azért fontos kiemelni, hogy ennek a Lévai évnek a koordinálására, illetve annak az ötlet cunaminak a koordinálására, amit feljött az emlékév kapcsán, erre egy külön emlékbizottság alakult, amelyben a városi szellemi életnek a jeles képviselői, vezetői, intézmények, kulturális szervezetek, alapítványok és civil kezdeményezésekhez lennék én részéről állt össze ez az egész híven átívelő programsorozat. Ebben három zenei jellegű rendezvény lesz, amelyből az első most március 26-án kerül megrendezésre a református székházban, a Kossuth utcán, és nagy öröm számomra, hogy az, amivel Idestova több mint 10 éve foglalkozom, 2014-től datálom ez irányú tevékenységemet, amikor az egresi bicentenárium kapcsán egy hatnapos koncertsorozattal emlékeztünk meg a Miskolchoz is kötődő zeneszerzőről, librettistáról, Szózat zeneköltőjéről, és az elmúlt évtized során többször belebukkantam Lévai nevé, vagy többször összefutottam Lévaival a hangjegyek között is, ugyanis az ő népies költeményeit országszerte megzenésítették, de ami ennél is érdekesebb volt, hogy találkozhattam, úgymond virtuálisan, a népdalgyűjtő Lévaival, illetve azzal a Lévaival is, aki szintén lelkesedett Annette Lagrange énekművésznőért, akinek az emlékét ugye Erkel híres Lagrange áriája őrzi a Hunyadi László operából. Lévai emlékdalokkal adózott az ő tiszteletének és kultuszának, annak a rövid pár esztendőnek, amit itt hazánkban töltött ez a jeles művésznő. Szóval Lévai egyre tágabb kontextusban jelent meg számomra, így a zenei tekintetben is, és hát ezt szeretném megmutatni szerdán a kedves érdeklődőknek.
Mielőtt rátérnénk a konkrét programra, beszéljünk Lévainak a politikai munkásságáról, hiszen itt kezdjük talán az életének azzal a momentumával, hogy itt a református gimnáziumban kezdte a tanulmányait 1836 és 46 között, aztán Késmárkon tanult jogot, és 47-től lett joggyakornok Miskolcon, és hát a Szemre Bertalanhoz fűződő viszonya, mint írnok, ez egészen a pozsonyi országgyűlésig kitartott, tehát már a 48-as forradalomnál tartunk.
Sőt, hát tulajdonképpen majdnem aradig elkísérte, úgymond a forradalmi magyar kormányt. Aradon nem volt jelen. Viszont a hírek megtalálták őt is, és ebből született egy költemény az Aradi Nap címmel. És nagyon érdekes, hogy ennek szépen fel lett dolgozva a története, hogy ez a vers aztán különböző ponyvákon, tehát az akkor ilyen népszerű iratokon, másolatokon keresztül elterjedt széles körben a nép között, dallamot is illesztettek hozzá, és az Aradi Nap címmel balladaként is éneklik. Úgyhogy ez lesz a koncertünknek például a nyitószáma.
Az Arany Jánossal való kapcsolatára utal-e majd valami ezen az esten, hiszen talán ő akkor vált költővé, amikor Arany barátjává fogadta.
Igen, itt tulajdonképpen, ami mondjuk zenei tekintetben össze összekapcsolja őket, az megint a népdal. Tehát az, hogy Arany is gyűjtött népdalokat, ugye ezt Kodály később nyomtatásban meg is jelentette, és ugyanígy Lévainak a gyűjteményét, amit nem tudok megbecsülni, hogy mekkora lehetett, és az sem, hogy milyen módon jutott hozzá Bartalus István, aki abban a korban, hát azt nem mondanám, hogy azzal a tudományos igényem, mint Bartók és Kodály, de elkezdte gyűjteni a népdalokat, és ezeket zongora kísérletet nyilván a korra jellemző stílusban feldolgozva közre is adta. Na én ezekben találkoztam először, hogy Lévai után. Aztán nagyon érdekes, hogy mióta már a Zenetudományi Intézet hozzáférhetővé tett rendkívül sok támlapot, tehát amire ugye a jeles népzene vagy népdalgyűjtőink feljegyezték, amit találtak, hogy ezek között a Kodály rendben is megtaláltam a Bartalus féle lapokat, úgyhogy aztán ott meg még több ilyen lévai gyűjtötte népdalra leltem, mint amik aztán nyomtatásban is megjelentek.
Térjünk vissza a közéleti szerepléséhez. Ugye a forradalom és szabadságharc után 1850-ig bujkált szüleinél, Pesten tartózkodott, itt újságírói munkásságot is folytatott Bátor Miklós álnéven, és aztán 1852-ben visszatért Miskolcra, mégpedig a református gimnázium magyar-latin szakos tanára volt. Gondolom, hogy ebben az időben azért az alkotó munkája sem szünetelhetett.
Na most ugye, tehát ez a hangverseny, ez abszolút a zenei tekintetből nézi az ő életművét, és itt vannak érdekes fejezetek, amelyek kifejezetten a gimnáziumhoz kötődnek. Ilyen például, amikor a Szentpéteri Üres Fészek című magánnaplójában említést tesz zenei emlékeiről. Például arról, hogy milyen dalokat énekeltek az ő idejében a gimnáziumban. És hát egész pontosan emlékszik strófákra, innen vissza lehetett keresni, hogy például énekelték a hertelendi, úgynevezett hertelendi indulót. Ez majd a mostani lévai gimnázium férfi karával fog felhangzani. De szó esik itt még egy Csokonai megzenésítésről, Forró sóhajtásim címmel, hogy ez egy gyász alkalomra íródott, és hát megpróbáltam ezt is felkutatni, hát itt két érdekes dokumentumra leltem. Az egyik, ami Patakon van, mert alapvetően nyilván a Miskolci gimnázium is abból a melodiáriumból válogatott, ami ugye a pataki kórushoz volt köthető. Na most az, hát az elég komoly zenetudósi ismeretet igényelne, mert az a lejegyzésmód, az a mai kottolvasó ember számára megfejthetetlen.
Úgy, most nekem Barsi Ernőnek a neve jut eszembe, aki a melodiáriumokat még fel is énekelte, el is játszotta, tehát nekem igen. Van CD-m tőle.
Igen, igen, pontosan. Igen, tehát ő már tette egy nagy lépést ebbe az irányba, de a lényeg az, hogy ez a dallam nem tűnt megfejthetőnek. Viszont érdekes módon a Lévai Gimnázium iskola történeti gyűjteményében találtam egy szólamkottát, még a 19. század végéről, amiben szintén benne van. Hát nagy kár, hogy ez csak egy szólamkotta, tehát csak a basszus szólam van benne. Úgyhogy így...
Felé kell gondolni a többit.
Hát igen, tulajdonképpen, hogyha az a melodiárium gyűjtemény a dalomot tartalmaz, és ugye van egy basszus, és ez történetesen ugyanaz a mű, akkor így már valamit ki lehetne belőle hozni, de ez már nagyon kevés volt az idő, hogy a koncertig ezt így kibogozzuk.
Elismert művész volt, ennek ellenére elfeledte az utókor. Ezt nyugodtan mondhatjuk, tehát a költészetéről nem sokat tanultunk, vagy hallottunk tanulmányaink során, és hát arról a munkásságról is szólni kell, amit mind műfordító végzett. Ez vajon visszajön-e ebben a lévai estben, vagy zenével párhuzamba hozható-e?
Hát most, ha tényleg megint csak szűken, szabottan a zenei részt vesszük, akkor hát műfordításnak nem nevezhető, inkább önálló költői tevékenységnek, hogy az a dicséret, amit a reformátusok szoktak énekelni, Gondviselő jó atyám vagy címmel, ez tulajdonképpen Lévai saját leleménye a szöveg tekintetében, míg a dallam az egy Johann Krüger nevezetű úré még a 1600-as évek közepéről, jeles evangélikus énekes könyv szerkesztő volt, és itt egy olyan kontextusban fogjuk megszólaltatni ezt a véletlenül sokak által jól ismert éneket és szöveget, hogy elhangzik az eredeti harmonizáció. Tehát ugye Lévai 4 versszakot írt. Ebből az első, amíg az legeredetibb harmonizációval hangzik fel, aztán lesz 2 korál előjáték, amely alapvetően a protestáns zenei liturgikus gyakorlatra utal rá, és a harmadik pedig megint vegyeskari feldolgozás lesz méghozzá egy Bach korál, ami tulajdonképpen úgy kapcsolódik nem csak Lévainak a személyéhez és művészetéhez, hanem ehhez az időszakhoz, hogy a története pont nagybőjti tartalmú. Úgyhogy ilyes módon a záró hangok és szöveg egyben rávezeti a közönséget a nagybőjti elcsendesedése és bűnbánat gyakorlására.
Most térjünk rá az előadói apparátusra. Kik lesznek a partnereid?
Hát ugye 10 éve dolgozom ezzel a magyar nemzeti romantikus irodalommal, és hát itt már kialakult egy jó kollegális kör, úgyhogy most is őket kértem fel. Itt említeném Vajda Évát, aki sajnos már nem Miskolcon működik, hanem a debreceni Kodály kórusnak az énekese. Kolozsi Balázs még itt van közöttünk, és Bácskai Szarvas Zsófiát említeném még, szinte opera énekest, úgyhogy nagyon jó hangokat sikerült összegyűjtenem ezekhez a nem kifejezetten könnyű darabokhoz, és még az is meglehet, hogy itt újkori ős bemutató is lesz, mert Gróf Zicsi Géza, ez a egykarú zongoraművész zeneszerző, látogatást tett egykor Lévainál, és belejátszott neki az épp készülő operájába Némó címmel, Rákóczi kort idézi, és elmentem az OSK-ba, megnéztem a zongora kivonatot, átdúdoltam magamba, és akkor megtaláltam azt a részt, amit úgy véltem, hogy a legerőteljesebb kifejezéssel bír, és úgy képzelem, hogy szerintem ezt a részt játszhatta el neki Zicsi Géza ennél a látogatásnál. Még ami érdekes, Lévainak ez a Rákóczi korhoz kapcsolódó költészet, tehát itt a Mikes című verse az elég ismert, és abból tényleg többféle feldolgozás is van, melodrámaként, dalként is. Itt én Nikolá Brötánnak, ennek a román-magyar származású énekművész-zeneszerzőnek a dalát választottam, ami úgy gondolom, hogy volumenében is a legkifejezőbb és a legmagasabb színvonalúbb. Még amit itt fontos momentumként kiemelnék, hogy túl a zenei megemlékezésem, maga ez az egész alkalom, és a következőt is majd ugyanilyennek szeretném, ahol majd a szerelmi dalköltészetet fogjuk majd reprezentálni, hogy ez egyben egy jótékonysági alkalom, egy adakozási lehetőség legyen a köz megszólításával, ugyanis itt a programok között felmerültek más ötletek is, mint például egy emlékpadnak a létrehozása, ami már létezett korábban, erről dokumentumok is vannak, de ez aztán Szőrényszálán eltűnt. És felvetődött az ötlet, hogy ez az emlékpad milyen jó lenne, ha újra létező lenne, és mivel az eredeti elgondolásban megjelölt támogató nem lett támogatója ennek az ötletnek, így arra gondoltunk, hogy akkor legyenek ezek a zenés alkalmak, jótékonysági alkalmak, ahol a köz adakozhatna a másik közjavára. Szóval mindnyájunk javára.
Igen, hol lenne ez az emlékpad?
Ennek a pontos helyét még nem tudom. Az is lehet, hogy már megkaptam dokumentumot, csak még nem volt időm végigolvasni minden betűjét.
Hát majd kiderítjük akkor persze, a későbbiekben.
Hát ezt igen, szerdára már mindenképp tudni fogom, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon szép megemlékezés lenne szintén a költőről és műfordítóról.
Az énekeseket említetted a közreműködői gárdából, de hát itt a népi vonal is felvonul. Tehát
természetesen kolléganőmet is szeretném megemlíteni, Simon Katalint, akit itt a városban jól ismerhetnek, hiszen nem csak népzenei, hanem ilyen crossover produkcióknak is jeles közreműködője.
Ő is a konzi tanára.
Pontosan. Aztán ott van még Herceg Zoltán fiatal kollégám, orgonaművész, aki majd itt a dicséretnek az orgona részénél fog segítkezni, és hát természetesen a Lévairól elnevezett gimnázium és diák otthonnak a kórusa Petró Balázs vezényletével, és hát magam is közreműködök majd a dalok kíséretében.
Még azért egy kicsit beszéljünk Lévainak az emlékezetéről, hiszen őrzi a város a nevét. A lévai szobrot meg szoktuk koszorúzni, de hát azért most elevenítsük fel ezeket az emlékeket. Én elmondanám, hogy én most látom először ezt a portrét ezen a plakáton Lévai Józsefről, és egy nagyon szimpatikus, optimista tekintetű, nemes arcú, szép férfi ember. Úgyhogy maga a személyisége is megnyerő, és hát azért itt a tudományos munkásság, a Kisfaludi Társaság, akadémia levelező tagja, majd rendes tagja, aranytollal büntetik ki, ezt a Herman Otto Múzeum őrzi, a főjegyzői munkásságának eredménye. 1910-ben Miskolcváros díszpolgára, aztán Budapesti Tudományegyetem tiszteletbeli doktora, utcát neveznek el róla még életében, 1913-ban, 15-ben akadémia nagydíjat kap, Sajó Szentpéter díszpolgára lesz, és hát az említett szobor, amit neki állítottak. Tehát azért egy kicsit polihisztornak is tekinthető.
Azt hiszem, hogy igen, tiszteletes gesztusok értik még életében. Ez azért, hát nem azt mondom, hogy várható volt, vagy járt neki, de inkább hajlanék az utóbbi megfogalmazása, mert ő maga is rendkívül sokat tett elhalálozott kortársai emlékeinek ápolásáért. Tehát rendkívül sok emlékbeszéd maradt fent tőle, ahol azért látszik, hogy nagyon a szívügye volt ezeknek a jeles államférfiaknak, vagy pályatársak tiszteletének, a kultuszának az ápolása. Hát ugye kiemelkedő volt az ő tevékenysége a Szemere kultusz kialakításában. Hát nagy szomorúságom, hogy Szemerével kapcsolatban az elmúlt 10 év alatt semmilyen érdekes zenei vonatkozást nem találtam, mármint hangzó zenei vonatkozást. Azt leszámít, hogy egyébként Szemere Erkel operáinak külföldi reputációjáért nagyon sokat küzdött. Úgyhogy ilyen szempontból is örülök, hogy ez a Erkel ária majd elhangzik, amit a Anne de Lagrange-nak komponált, mert ez egy rendkívül igényes kompozíció. Egyáltalán az egész hangversenynek úgy gondolom, hogy a hangulata az bőven közvetíteni fogja, úgy alapvetően azt az életérzést és azt a szellemiséget, amiben Lévai élt és gondolkodott, még a 900-as évek elején is. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen élő emlékoszlopa volt ő a 48-49-es forradalmi eszméknek, és azt folyamatosan ápolta. De ami túl a fényképből visszaköszönő szimpátián vagy szimpatikusságán, számomra azon sorai által is nagyon szimpatikus lett, amilyen tisztelettelő a szüleiről folyamatosan beszél, vagy elejt egy-egy gondolatot a verseiben. Ez is nagyon megkapó. És hát ami majd a következő hangversenynek lesz a témája, az az ő titkos szerelme, egy, most nem mondom el a nevét, akivel Debrecenbe ismerkedett meg, pontosan akkor, amikor az ideiglenes magyar kormány arra kényszerült, hogy elhagyja Budapestet, és Debrecenben állomásozzon, ahova elszállásolták, ott esett szerelembe ezzel a hölgyel, akivel nem lehettek egy pár, mert hát Lévai akkor még nem bírt olyan egzisztenciával és ilyen köztisztelettel, de valahogy, ahogy ő maga írja, hogy még sokáig volt sajgó fájdalom szívében ez a szerelem, és hát ugye sosem nősült meg. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes téma, ez a szerelmi érzés. És pont a Szentpéteri Üres Fészek című naplóban is nagyon érdekesek a megfigyelései, amikor párokról beszél, hogy itt látszik-e a szerelem, vagy hogy ez nem egy szerelmi házasság volt. Volt még egy-két hölgy így az életébe, aki iránt érzett valamiféle, hát így a szerelem és a valamifajta rajongás határán billegő érzést. Ezek mind nagyon érdekesek, és ebből jött az az ötletem, és nagyon örülök, hogy ezt egyébként Ábrám igazgató úr is támogatta, ami egyébként az egész évnek az záró programja lenne, egy zenés színpadi darab, a Lévai Gimnázium és a Bartók Béla Zenés Táncművészeti Szakgimnázium koprodukciójában szintén ezt a szerelmi témát járná körül, és a Művészetek Házában.
Jó, hát megelőlegeztük az év végét, de most térjünk vissza a jelenre, tehát március 26-án szerdán 18 órától Dalba Font emlékek, költemények Lévai emlékezete címmel a református egyházkerületi székház nagy termében várjátok a közönséget. Kedves hallgatóink, Flach Antal a program szervezője, ötletgazdája és a közreműködő művésze volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide hozzánk, és kedvet csináltál ehhez a remek alkalomhoz.
Én köszönöm a lehetőséget.